Hát ugye egy filmben többféle zene szólhat, ugye amit hagyományosan, vagy nem tudom, hogy hagyományosan, de score-nak hívunk, tehát ami a filmhez szerzett zene, ugye azt nem kell külön jogosítani, azt kvázi a filmhez szerzi az erre felkért zeneszerző. És amikor a jogosítás, az azt jelenti, hogy ugye ha egy létező zeneszámot használunk fel egy filmben, vagy már létező zeneszámot, azt nem lehet csak úgy felhasználni, hanem ahhoz kell az eredeti szerzőknek, illetve egyéb jogtulajdonosoknak, hangfelvétel tulajdonosnak, stb. Az engedélye. Vagy olyan, ez még olyan esetben is, hogyha mondjuk új felvételt készít a produkció egy már korábban létezett szerzeményből, nyilván akkor a hangfelvétele nem kell, de kell az átdolgozáshoz a szerzők engedélye, ezt hívjuk jogosításnak. Ugye fura módon ez egy fordított jogosítási logika, mert ilyenkor az adott zeneszámnak a megfilmesítési jogát vásárolja meg, vagy kér rá engedélyt a produkció, tehát jogilag ez olyan, mintha a zenét megfilmesítenéd.
Szeretettel köszöntöm a képzene hallgatóit és vendégemet, Weyer Balást, akit nem csak újságíróként és zenei fesztiválok szervezőjeként ismerhetünk, hanem music supervisorként is. Nem sokára tisztázni fogjuk, hogy pontosan mi is ez a feladatkör, és hogy a munkájával hogyan formálja a filmek zenei világát. A vágási folyamatok során tapasztalom, hogy ma már mennyivel komplexebb a filmek zenei háttérmunkája, ezért szerettem volna ezt a szakmát megismertetni a hallgatókkal. Weyer Balázs a rendszerváltást követő újságíró generáció meghatározó alakja, az Origo egyik alapítója, majd főszerkesztője. Újságíróból lett zenei szakember, a Hangvető programigazgatója és a Budapest Ritmó kitalálója, szervezője.
Neked mi az első zenei élményed, vagy hogy találkoztál a zenével?
Apukámnak volt egy furujája, amin a tavaszi szelet tudta furujázni, én akkor nem tudtam még, hogy csak ezt az egyet tudja furujázni, és fantasztikusnak tartottam, hogy ezt fogyasztó elfurujázza, és azt hittem, hogy ez a furujázás létező legmagasabb szintje, de hát nyilván, mert addig nem hallottam mást. Később aztán megtudtam, hogy végül semmi más nem tud. De ez is egy emlékem, hogy Igen, nagyapám kórusban énekelt, erről is vannak emlékeim.
És te jártál zeneiskolába? Vagy?
Én zenetagozatos iskolába jártam, igen, már általánosban, amire adásul egy ilyen, még a tagozatosnál is tagozatosabb zeneiskola volt, mert ez a, azt hiszem, 7 ilyen Kodály mintaiskola, vagy micsoda volt az országban. És én az egyik ilyenbe jártam.
És mi a te hangszered?
Fafúvós tanszakon voltam, ami klarinétot jelentett ott, aztán később szaxofonra váltottam, mert azt 14 éves kor előtt nem nagyon lehet szaxofonozni, de én igaziból azt szerettem volna.
Van egy történet rólad, nem tudom, hogy már pontosan kimesélte, csak hogy ezt így mondtad, így eszembe jutott, megjelent, hogy az Origós időkben lejártál, amikor a főszerkesztője voltál az Origónak, lejártál a mély garázsba, és ott szaxofonoztál, amikor
volt ilyen. Volt ilyen, egyrészt a mély garázsokban nagyon jó az akusztika, másrészt meg, hogy hát nem, de azt hiszem, akkor kicsik voltak a gyerekek, otthon nem nagyon tudtam. De hát én akkor már aktívan nem játszottam, tehát én ugye azt, hogy aktív zenész legyek, ezt én kb. 25 éves koromban abba hagytam.
Játszottál valami zenekarban, vagy volt?
Játszottam több zenekarban is, de akkoriban még elsősorban ebbe az underground indie vonalban, kicsit jazz, aztán tehát a Ugata Kriszti Vidán Park, mi volt még, Laza Panel, rövid ideig Siami. Nagyon, nagyon belsőséges érzés azért játszani hangszerrel, tehát nagyon otthonos dolog még ma is.
És zeneszerzésre próbálkoztál, vagy ilyen irányban?
Zeneszerzés az egy nagyon erős kifejezés lenne, hát számokat írtunk annak idején.
Filmekhez nem gondolkoztál még abban, hogy esetleg kapsz egy könyvet, hogy akkor mondjuk te szereznéd hozzá a zenét?
Hát, hogy őszinte legyek, azt hiszem meg tudnám ugrani, de én annak vagyok a hívő, hogy mindenki csinálja azt, amiben a legjobb, és én nem ebben vagyok a legjobb, és más, és van, aki ebben nálam jobb.
Mondanék fiktív filmeket, fiktív magyar filmeket.
És láttam ezeket a fiktív filmeket.
Igen, mikor akarod megnézni őket, de hogyha fölkérnének téged, mint zenei supervisor, nem tudom, erről majd beszélünk, ezt pontosan hogy is kell kiejteni, akkor mit ajánlanál, milyen típusú zenét vagy zeneszerzőt ajánlanál hozzájuk?
Fú, de izgi.
Az első az egy 90-es évek második felébe játszódó krimi, amikor mentek ezek a nagy leszámolások, robbantások, Aranykéz utca, ilyesmi. Ez egy ilyen noáros, kiégett pesti nyomozó történetén keresztül ismerjük meg az alvilágot.
És a 90-es évekbeli a film is, vagy a sztori a 90-es években?
A sztori. Tehát most minden most készülne, csak a történet.
Uh-huh. Azt hiszem, hogy nincs jól passzoló létező zene ehhez, vagy létező soundtrack. Egyrészt, mert hát, vagy mondjam, mint minden, vagy nagyon sok minden nálunk, ugye ez is egyfajta ilyen béna másolata volt a maffiának, és a zene is, amit ehhez tudnánk passzítani, és valószínűleg a béna másolata lenne annak, amit találhatnánk, de az még, hogyha hű is lenne, de abban valószínűleg nem lenne egy jó dramaturgia zenei értelemben. Úgyhogy lehet, hogy inkább valami olyasmit választanék, hogyha belegondolok, hogy ők ilyen wannabe nagyfiúk voltak. És hogy inkább valamiat választanék, ami mozi az ő fejükbe mehetett saját magukra, mint wannabe-król. Tehát, hogy lehet, hogy valamilyen modernizált 30-as évekbeli swinget, mondjuk a Subtons. Ja, lehet, igen, hogy a Subic Gábor tívnám fel először a Subtons. Valami egy kicsit ilyen, egy nagyon jó ilyen kortás, edgy megközelítése ennek a soundnak. You and your shadow, one thing will follow another. Who may the brightest mirrors in darkness trim brother. Érlek, mert hogy már most ezzel a zeneválasztással az egész történet, meg a dramaturgiáját elindítod egy irányba. Tehát nem egy aláfestést javasolsz, hanem valami fajta más történetvezetés. Hát sokféleképpen el lehet egy ilyen úton indulni, de igen, mondjuk az egyik első, hogy útelágazás ebben az, hogy azt a mozit akarod aláfesteni, amit a néző lát, vagy azt, amiben a szereplők vannak. És ezzel hívod meg a nézőt az övékbe. Tehát egy ilyen külső-belső szemszög az egyik, ami közül választani kell.
Igen, ez valószínűleg amióta a film alatt megy zene, ez egy ilyen állandó kérdés, nem? Hogy vajon?
Talán igen, egyébként játék azért ez is művi helyzet, mert nyilván egy rendezővel ilyenkor az ember elkezd beszélgetni azért, mielőtt ezeket a kérdéseket fölteszi.
Nálad például ez hogy szokott történni, hogy kapsz egy forgatókönyvet, elolvasod, leülsz a rendezővel, már akkor javasolsz zenei világot?
Ha nagyon adja magát, vagy úgy érzem, hogy nagyon teli találat ötletem van, akkor persze. Ha úgy érzem, hogy még szükségem van arra, hogy tudjam, hogy az ő fejében mi van erről, akkor inkább csak azután, hogyha beszéltünk. De hát már nyilván a forgatókönyv olvasás közben jegyzetelek, meg már fölírok egyes jelenetekhez, nem tudom, ezt, azt, amazt. Olyan is van, amikor vannak egyértelmű zenei instrukciók mondjuk forgatókönyvben, vagy szereplőknek a profiljához összeállítok playlisteket. Milyen az a zene, amit ő szerethet, ő hallgathat. És akkor ugye ebből el lehet indulni, lehet, hogy ebből is ki lehet keverni valami képet, de van, amikor földrajzilag meghatározott, hogy mit lehet, van, amikor időkorszak szerint meghatározott. Tehát sokféle útvonalon lehet elindulni. De én nagyon szeretem, hogyha az első pillanattól kezdve része vagyok a dolognak, tehát akár még a forgatókönyv nincs is teljesen kész, tehát még van rajta vannak rajta nyitott pontok, javítgatások, stb., mert akkor még olyan pontokba is bele tudok nyúlni, hogy ahol mondjuk a történetben játszódik zene, ott mit írnak bele, hogy mit tudom én, van egy esküvő, ott mi szól. Nagyon sok olyan filmben dolgoztam, amik azért az átlagosnál zene nehezebb filmek. Ilyenkor vagy van ugye olyan szereplője a filmnek, akinek valamiért van köze a zenéhez, vagy sok élő zene van a filmben, vagy valamilyen másokból azt gondolják, hogy ne itt a zene nagyon meghatározó kell, hogy legyen. És ilyenkor jó még a forgatókönyvnek egy olyan állapotánál ott lenni, amikor még tudnak változni dolgok.
És akkor van egy fajta költségvetés azoknak a zenékre, amiket tudsz használni, és akkor abba bele kell sakkoznod, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem.
Általában igen, az esetek többségében ugye a jogosítást is én csinálom.
Aha, és akkor ehhez meg kell keresned a szerzőt, vagy az előadót, vagy mennyire?
Az összes jogtulajdonost, ami szerző, előadó, hangfelvételt, tulajdonos hangfelvétel készítő, tehát akinek hangfelvétel.
Tehát akkor legalább három úton el kell indulni.
Hát
már ha élnek.
Ha élnek, igen. Ha nem élnek, akkor többen általában, mert akkor az örökösöket is le kell nyomozni, akik jellemzően többen vannak, mint ahányan a szerző volt.
És árban ez körülbelül mennyire? Én emlékszem, hogy 2003-ban vágtam a Fényösvényeit és egy Pink Floyd számot. Akkor $1000 odaadták, de akkor mindenki nagyon csodálkozott, ez hogy mindenki az itt sokkal...
Elég kevés egy Pink Floyd számért.
Igen.
Ez egy teljesen szabadáras dolog, tehát annyit kér érte az illető, amennyit akar. Ami egy csomószor persze azt eredményez, hogy hát köszi, akkor nem kérjük, mert ennyi nincs rá. Nagyon érdekes például, hogyha az ember a közvetlen, még élő szerzővel próbál megállapodni, általában az a legkönnyebb. My funny valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable.
A következő ilyen játék film terv, ami nem még nincs ilyen film, de hogyha lenne ilyen film, vajon milyen zenét választál hozzá, ez 1956-ban játszódik, a felkelés, az októberi felkelés forradalom alatt, és egy szerelmes történet a párt funkcionális hölgy és a felkelő fiatal srác között. Milyen zenét javasolnál a rendezőnek?
Hát az biztos, hogy el akarnám sütni ebben a filmben a Marihuana Csacsacsa című számot, ami ugye egy korhű Ákos Steffi talán, amiből csinált egyébként később az Anima egy remixet, akkor vált talán egy kicsit is ismertebbé, de ez egy elég obskurus táncdal. Volt az akkori magyar könnyűzenének egy ilyen pseudolatin zenei trend is, és ugye ez is ilyen, ez a zengadal Rosáriótól Andesig, egy ilyen egzotizálás volt akkor.
Zengadal Argentinától Peruig, tudják már, marihuana, csa-csa-csa. Szállodol, Rosariótól Andesig, táncolják, marihuana, csa-csa-csa. Marihuana, 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 csa-csa. Csodás e dollom,
ja, akkor még megvolt még egy pár háború előtti bár, de már csak 2-3 ilyen bár volt meg a városban. A Savoy, ami az Oktogonon volt talán, aztán a Lánchídnál, ahol most ez az új hotel van, annak a helyén volt egy ilyen jellemző táncos hely, meg a Gellért szálló teraszán volt, nem tudom, ilyen délutáni 5 órai teja és tánc.
Thank you.
hát az ilyen jazzes popdalok, vagy a jazz és a popdalok határvidéken mozgó dolgok mentek, de nagyon sokszor még instrumentális zene, vagy pedig itt egy jazz triót kísért egy énekesnőt. Tehát, és akkor ezek még jellemzően ugye azok voltak, akik a háború előtt sztárok voltak. Tehát a Beamter Bubi Martini trió, Tabányi Mihály harmonikán és zenekara, Orlai Csepi.
Ez egy csodálatos soundtrack lenne egyébként.
Ja, igen, lehet, ez... lehet nagyon jót csinálni belőle.
Igen. És például az Egmont nyitányt, azt...
Hát azt
az ugye az a, az a szimbólum a forradalom.
Az kell egy olyan jelenet, amihez az megy. Tehát ha,
mert ugye miért is lett a szimbólum a zeneileg az 56-os forradalomnak az Egmont nyitány?
Azt hiszem, hogy azért, mert azt tették be a rádióban, akkor, amikor...
Adásszünet volt?
Igen, de hát amikor gyakorlatilag, ugye már ment a rádió ostroma, és hogy gyakorlatilag akkor, vagy az alatt az Egmont nyitány ment, vagy talán akkor szólalt meg az Egmont nyitány, amikor már a felkelők elfoglalták, valami ilyesmi volt.
Pontosan, én sem tudom, de az feltűnt, de igen, hogy az összes egyet, magyar persze,
az nagyon kötődik, nagyon kötődik.
Jönnek a tankok.
Október 23-hoz az Egmont nyitány, az egyértelmű. De igen, emiatt, tehát amire egyébként egy csomó példa van a világból. Tehát például a portugál forradalom, az szintén egy dalra indult, a Grandola Villa Morena című dalra, amit ott ugye az volt az egyezményes jel, hogy azt egy rádióban berakták, és azt a rádiót hallgatták, és erre kellett elindulni, hogy az sokkal inkább egy ilyen vagy katonai felkelésszerű forradalom volt 74-ben, és akkor ez volt a jel, és akkor elindult mindenki De és egy rengeteg ilyen pillanat van a világból, amikor ilyen fordulópont pillanatokhoz zenék kötődnek, ez történelem, az kitermeli az ilyeneket, de a miénk ebből az Egmont nyitány.
És például olyan van, hogy a zeneszerzőt te ajánlod? Tehát, hogy megkapod a könyvet, átolvasod, és a zenéken kívül plusz zeneszerzőt is ajánlod?
Persze, igen. Ez, hát figyelj, ugye ez az egész music supervisorság, ez alapvetően egy amerikai dolog, vagy egy Amerikában kitalált dolog. Alapvetően az amerikai, nem tudom miben, job descriptionben, abban benne van a zeneszerző ajánlása, és annak a briefelése, az egyeztetés, az, hogy te hallgatod meg először, visszaadod neki, stb. Tehát ott te vagy a fő kapcsolattartó a zeneszerzővel. Itthon ez tök változó, tehát, hogy többnyire inkább nem egyébként. Tehát, hogy ezt itthon nem értik bele, vagy kevésbé értik bele ebbe a melóba. De az is igaz, hogy ugye teljesen más azért olyan szempontból az amerikai, meg az itthoni, néha ugye dolgozom amerikai filmekbe is, vagy akár úgy, hogy ilyen kinti nevesebb music supervisorok, amikor túlcsordulnak munkával, akkor outsourcolják, vagy... De tök más, tehát az ott egy iparág, most pont nem tudom, két hete voltam együtt a Tomasz Golubicssal, aki hiszem napjaink legmenőbb music supervisora, amennyiben ez, de hát mindegy, tehát hogy mi... Én a filmek izéjét is, a vége főcímét, vagy a stáblistát is úgy nézem, hogy én a music supervisort keresem rajta, igen. Na mindegy, Tomasz Golubics a legnagyobb név manapság, Breaking Bad, a Six Feet Under, a Better Call Saul, egy csomó, főleg sorozatokban nagy. És hát ő mondjuk, ő egyszerre 10 sorozaton dolgozik általában. Vannak beosztottjai, akiket ő briefel, és hogy csak így összefogja, és mit tudom, amikor egy első évadot megcsinál még maga, de hát mit tudom én, egy ötödik évad, azt már csinálhatja a junior music supervisor. Hát ez nálunk egyáltalán nem így van. Sokkal jelentősebb részben vagy szerzői filmek, ahol nyilván a rendezőnek sokkal direktebb, konkrétabb elgondolásai vannak a zenéről eleve. Meg azért a sorozatokban is itt a rendezőnek a kreatív szerepe jóval erősebb, mint egy amerikai sorozatban, ahol a showrunner inkább az, aki kvázi alkalmazza a rendezőt.
most egy kis szünetet tartunk, de nem sokára visszatér a képzene Weyer Balázs Music Supervisorral.